Szeretettel köszöntelek benneteket.
Bátorításul mondom, hogy készültem. Már nem arra, hogy mindig szoktam készülni, hogy igét hirdessek. Csak készültem arra, hogy milyen lesz az Isten tisztelet. Tehát most nem egy másfél órás prédikációval készültem, hanem egy rövidebbel, illetve majd a jövő héten, tehát ez a téma a jövő héttel együtt lesz teljes, úgyhogy így két részes lesz. Úgyhogy így hallgassátok. Nagyon jó volt hallgatni a bizonságtételeket, és tulajdonképpen ez a prédikáció elejének is vehetitek. Az Úr adja az üzenetet, úgyhogy ezeken is mindig az Úr nagyon friss és jó üzenetet ad, úgyhogy így tekintsetek ezekre a bizonságtételekre is. A másik téma, amiben most benne vagyunk, az egyik a bemerítés, amire készülünk, és még sokan fognak bemerítkezni, tehát még nincs vége a bizonságtételeknek sem. A másik nagy témánk az pedig a gyülekezetünkben az előjárósági választás, amire 4 évenként kerül sor, és ennek kapcsán keressük Isten igéjében a üzenetet, a bátorítást. Az elmúlt alkalommal, amikor ez volt a téma, akkor a biztonságról és a feladatról volt szó, majd el fogom ezt mondani még egyszer, hogy mit is jelent ez pontosan. Ma pedig a bizalomról és a számadásról lesz szó. És kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Bibliátokat a Zsidókhoz írt levél 13. részénél, és a 17. verset fogjuk felolvasni. És az Úr igéje iránti tiszteletből, és az Isten iránti tiszteletből állva hallgassuk Isten igéjét. Tehát Zsidókhoz írt levél 13:17. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Elolvasom még egyszer. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Uram, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük, hogy valóban a te igéd az az életünk minden területéről szól, és ha a te igédre alapozzuk az életünket, és a te igédet követjük, akkor áldás lesz mindannyiunk számára. Így szeretnénk most, hogy megértsük, mit üzensz a mai napon nekünk. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Picit visszalépve, két dologról szeretnék beszélni a mai napon ennek az igének a kapcsán. Az egyik a bizalom, a másik a számadás. Hogyha észrevettétek, akkor van itt egyfajta bizalomról szó, egy felhívás, hogy bízzunk a mi vezetőinkben. A másik pedig egy számadás, amit talán nehezebb észrevenni, hogy az elején van ez a bizalom, de van azért ott középen, hogy valakik számot adnak valamiről. Erről a két dologról szeretnék beszélni, és megint ugye elsődlegesen most a gyülekezeti előjárósági választásról van szó, de szeretném most is kiterjeszteni arra, hogy mindenkinek vannak vezetői, tehát egy vezetőnek is vannak vezetői, és mindenkinek vannak vezető beosztásai, felelősségei, amikért ő számot ad. Tehát ilyen értelemben kérlek benneteket, hogy hallgassuk úgy is mindazt, amiről szó lesz, mint egy vezetett, aki a vezetőiben kell, hogy bízzon, és hallgassuk úgy is, mint aki vezető, aki felelősséggel van fölruházva, mint akinek számot kell adni. Az üzenet lényege, amit szeretném, hogy megmaradjon mindenkiben, az, hogy ez a dolog, ez Isten és közötted történik. Tehát úgy tűnik, mintha nekem lenne egy vezetőm, és akkor én a vezetővel vagyok egy kapcsolatban, és akkor hát megbízok benne, vagy nem bízok meg benne. Vagy van egy feladatom, és akkor azt a feladatot megfelelőképpen látom el a gyülekezetben, mondjuk akkor tetszik, mindenki örül, ha meg nem, akkor pedig hát nem örülnek neki. Mint hogyha a vezetettek és a vezető között lenne. És szeretném mondani, hogy nagyon fontos megértenünk, hogy ez a két dolog, ez nem emberek közötti összefüggést jelent igazából, hanem Isten és te közötted. Tehát, ha te megbízol a te vezetőidbe, azt azért teheted pusztán, mert van egy Istenünk, egy hatalmas Istenünk, aki ott áll mögöttük. És szeretném mondani, hogy még egy világi vezető mögött is ott áll Isten. Bár lehet, hogy ez a világi vezető nem tudja, de tudjátok, hogy Isten egy leheletével le tudja fújni azt a vezetőt. És Isten gondot visel rá. És Isten tudja, hogy meddig engedi, hogyha nem úgy vezeti azt, amit megbízatott. A másik dolog viszont a számadás, ami sokszor úgy van, hogy ha látják, akkor igyekszünk, emberek, ha nem látják, akkor kicsit lazábbak vagyunk, kicsit jobban elhagyjuk magunkat. Nem tudom, észrevettétek ezt magatokon. Ez egy emberi tulajdonság, és szerintem nincs olyan ember, akire ez ne hatna, aki egy kicsit azért lazábban van, amikor senki nem látja. De szeretném mondani, hogy a számadás az nem az emberek és te közötted lesz, hanem az Isten és te közötted. És hogy te hogyan foglalkoztál azzal, amit Isten rád bízott, az egyedül az Isten és te közötted lesz lényeges egy napon. Tehát ez a fő üzenet, hogyha ezt megértettük, akkor már tulajdonképpen a lényeget megértettük. Ennek kapcsán szeretnék majd egy picit beszélni a talentumokról, ajándékokról, jellemről, mert ezek azok a dolgok, ami kapcsán ez a két téma előjön, ezek azok az eszközök, amik vannak nekünk, amelyekkel mi tudunk vezetni, amelyikre mi tudunk úgy gondolni, hogy na, ezek alapján fog az Isten bennünket majd úgymond számon kérni. De előtte szeretném egy picit feleleveníteni, amit még a múlt hónapban vettünk, konkrétan a biztonság és a feladat témakörét, és csak egy picit így megmutatni még egyszer, hogy miért is bízhatunk mi meg a vezetőkbe, és most itt most alapvetően azokba a vezetőkbe, akik Isten szerető vezetők. Nem feltétlenül gyülekezeti vezetők, de akik újjászületettek, az életüket úgy, ahogy itt hallottuk a lányoktól, átadták az Istennek, hogyha olyan vezetők vannak, mi az, ami miatt mi bennük megbízhatunk. Négy ilyen dolog van. Az egyik, amit itt pirossal emeltem ki, hogy Isten adta őket. Isten adta a vezetőket. Ez Istennek a gondolata, hogy legyenek vezetők, ez az Isten igéjében ott van, és hogyha tényleg az Úrtól van egy vezető, ő adta azt a vezetőt, akkor nem ő miatta bízhatunk meg, hogy ő kicsoda, hanem hogy Isten az, aki adta. Ugye gondoljunk a 12 apostolra, akik hát igen, egy gázos társaság voltak így emberi szemmel, tehát nem úgy tűntek, hogy ott akkor olyan hú de nagy lesz majd ebből, de mégis Isten adta őket akkor ugye Jézusnak, és ezért rájuk bízhatjuk az életünket. Aztán a másik dolog, hogy amit ott a zölddel van kiemelve, hogy megtartották a te ígédet, és befogadták azokat. Azért bízhatunk meg egy vezetőbe, vagy abban a vezetőbe bízhatunk meg, aki úgymond törekszik arra, hogy megtartsa az Isten igéjét, és befogadja. Ez két dolog. Az, hogy befogadni, az már egy mélyebb dolog, aki azt mondja, hogy úgy élek, ahogy azt az Isten adta nekem. Hogyha figyeltétek a bizonyságtételeket, volt benne egy valamelyiküknél, már nem emlékszem, ki mondta, hogy ugye a szülei látta, hogy ő komolyan, mert többeteknél is előjött ez, tehát hogy komolyan gondolják. Tehát nem arról van szó, hogy na kislányom, húzzál el a gyülekezetből, hogy jó lesz neked, de én nem megyek, hanem látták, hogy amit mondanak a szülők, azt tényleg ők így is gondolják. Valószínűleg nem tökéletesek, amennyire ismerem a szülőket, egyikük se tökéletes, de mégis, hát esetleg a Rudi, de mégis törekedtek arra, hogy befogadták az Istennek az igéjét, és ez volt az, ami megragadta a gyermeket. És szeretném mondani most is csak a szülőknek, hogy semmivel nagyobb, tehát nagyobb kárt nem tudunk okozni a gyerekünk hitében, mint hogyha mást mutatunk kifelé, és mást élünk otthon, és semmivel sem tudunk szinte többet adni nekik, ha egyszerűen csak azt mondjuk, hogy mi ebbe hiszünk, és ezt is gyakoroljuk. És ez nem csak a gyerekekre vonatkozik, hanem az egész életünkre, és egy vezetőre is vonatkozik. Tehát ez a másik dolog, ami miatt megbízhatunk benne, hogyha az igét befogadták, mert az ige, ott van már az Úr mögöttük, az Úr adta, bennük ott van az ige. Aztán a harmadik dolog, az pedig a rózsaszínnel van kiemelve, felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Énekeltünk is erről, hogy elhisszük, hogy majd az Úr vissza fog jönni, elhisszük, hogy ő Istentől jött. Az a vezető, aki tulajdonképpen ezt az egyszerű dolgot felismerte, hogy Krisztus az Istentől jött. Hogy Krisztus az Isten fia. Ezt jelenti kereszténynek lenni. Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy különböző felekezetekbe tagok vagyunk, vagy járunk. Kereszténynek azt jelenti lenni, hogy Krisztus az Isten fia, és hogy ezt te elhiszed. És őt követed. És elhiszed, hogy Isten küldte Jézust. Azt a történelmi személyt, aki 2000 évvel ezelőtt itt járt. Ezt jelenti kereszténynek lenni. És ezért lehet megbízni egy emberbe, aki ezt elhiszi, és komolyan veszi, abba meg lehet bízni, abba az emberbe. És van még egy negyedik, hogy Krisztus könyörög értük. Azt mondja, ő értük könyörgök, azokért, akiket nekem adtál. Tartsd meg őket a te neved által. Ez a negyedik dolog, hogy van mögöttük egy közben járó, Jézus Krisztus, aki most is közben jár, és könyörög értük. Tehát, amikor egy vezetőre néztek, akkor ne azt az embert lássátok, mert az az ember lehet sokféle típusú, temperamentumú, ajándékú, gondolkodású, intellektuálisan lehet, nagyobb, jobban megálltva, kevésbé, de ezek mind lényegtelen dolgok attól, azzal kapcsolatban, hogy megbízhatsz-e benne, hanem az a lényeg, hogy Istentől vannak-e ők, az a lényeg, hogy befogadták-e az igét, az a lényeg, hogy felismerték-e, hogy Krisztus az Istentől jött, és az a lényeg, hogy Krisztus imádkozik-e értük. És ugye ezek megvannak, ezek lehetnek azok az okok, ami miatt te megbízhatni, rábízhatod az életedet. A másik dolog, a múlt alkalommal, amiről beszéltünk, hogy mi a feladat, az Apostolok Cselekedete 20-28-ban elég jól összefoglalja itt ez az ige, viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizővé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amely tulajdon vérével szerzett. Egy gondviselés, először is egy önmagunkra való gondviselés, tehát egy szülő is csak akkor tud a gyerekeire gondot viselni, hogyha önmagára gondot visel, de aztán a rábízottakra való gondviselés, aztán, hogy őrizni kell ezt a nyájat olyan dolgoktól, amik kívülről támadhatnak erre a nyájra, és legeltetni kell. Ugye a legeltetés az, amikor táplálékot adunk, az egy gyülekezetben Isten igéje, Isten igéjének a továbbadása. Az őrzés az mindenféle olyan dolog, ami támadhat egy közösséget, ami lehet akár valamilyen tan, de lehetnek egyéb dolgok is. Az ördög felhasználhat akár embereket is arra, hogy tönkre tegyem egy közösséget. Ez a vezetőknek a feladata, ugyanúgy, mint például egy édesapának, édesanyának a feladata, hogy az ő gyermekére vigyázzon, és amíg az ő felelőssége alatt van, addig nem véletlen, hogy a gyermeket mondjuk egy édesapa, vagy édesanyja nem enged el mindenhova, mert van neki egy felelőssége, hogy mi az a jó hely, ahova el lehet engedni. És a gondviselés, hogy tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy ő rá van bízva, és mint egy gyereknél, ugye a gyereket nem lehet berakni a mélyhűtőbe, amikor nem érünk rá, az egy 24 órás elfoglaltság, és ugyanígy, amikor te egy vezető vagy, akkor neked az egy 24 órás elfoglaltság. Ezért van az, hogy egész más, amikor valaki mondjuk úgy dolgozik, hogy ő tulajdonképpen csak önmagáért felel, és kimegy a gyárból, és kiejtett a munkaeszközt a kezébe, és aztán holnap 8 óráig, ha esetleg nem robban fel a gyár, akkor majd visszamegy és megint körülnéz, hogy mi van. Mondjuk nyilván az egy kicsit túlzok, nem feltétlenül kell csak így dolgozni, de egy vezető, az még ha szeretné, se tudja ezt megtenni, mert egyszerűen nincs vége a munkájának, ami megy haza, mert azon gondolkozik, hogy hogy oldja meg azt a dolgot, és ugyanez vonatkozik egy szülői feladatra, és ugyanúgy vonatkozik minden gyülekezeti feladatra is, akár előjáró, akár bármilyen feladatod van. Egy másik feladat a felkészítés. Itt olvasjuk, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Tehát tudjuk, hogy a vezetőknek nem az a feladatuk, hogy ők csináljanak mindent, hanem az a feladatuk, hogy minél többeket felkészítsenek szolgálatokra, hogy aztán együtt csináljunk mindenféle dolgot, és gyakorlatilag a vezető is csak egy-két dolgot csinál. Ő neki nem az a fő dolga, hogy mindent tegyen. Az a gyülekezetnek a végét jelenti, vagy legalábbis egy nagyon erősen behatárolja a nagyságát a gyülekezetnek, hogyha van egy lelkipásztor, vagy egy presbiter, vagy akárki, aki mindent csinál, mert akkor nem tud növekedni a közösség. És az utolsó ilyen feladat, ami Isten igében felelhető, hogy példakép legyen. Ami hát nem könnyű. Ugye minden gyülekezet oda, és addig tud nagyjából mind gyülekezet elmenni, ahol a vezetői járnak. Ez nem jelenti azt persze, hogy egy-egy dologban nem lehet valaki egészen előtte egy vezetőnek, mert az szörnyű lenne, hogyha a vezető kéne mindig a legjobb legyen mindenbe, de értitek, hogyha egy vezető, vagy a vezetőség nem jár elől, akkor az nagyon lelassítja a gyülekezetnek a növekedését. Tehát ez volt az a két téma, a biztonság és a feladat, amiről már volt szó. És most egy picit rátérve a mai témánkra, a bizalomra és a számadásra, szeretnék egy pár dolgot azzal kapcsolatban elmondani, hogy hogyan is épül föl a gyülekezetben mondjuk a vezetés, meg egyáltalán ki kinek felelős. Ugye? Tudjuk Isten igéjéből, hogy Krisztus a feje az egyháznak. Tehát ő a főpásztor, ő a Krisztus láthatatlan egyházának a vezetője, de azt látjuk Isten igéjéből, hogy tulajdonképpen minden gyülekezetnek is a vezetője Krisztus. Tehát nem úgy épül föl a mi közösségünk, a baptista egyház, hogy van egy világszövetségi elnök, aki tulajdonképpen mindenki fölött felelősséggel van, hanem azt mondjuk, hogy Krisztus az egyháznak a feje, és minden gyülekezetnek is a feje Krisztus, és az ilyen európai szövetség, világszövetség azok inkább arra valók, hogy együtt közösen tudjunk csinálni dolgokat, de nem vagyunk egymásnak alárendelve, hanem maga a gyülekezet az, ami Krisztus alá van rendelve. Aztán van még egy érdekes dolog, ezt szeretném felolvasni, az Efezus 2.20-ban van, aki esetleg akarja megkeresheti, hogy tehát Efezusiakhoz írt levél 2.20-at olvasom, úgy olvasok itt, hogy mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Jézus Krisztus. Tehát a vezető Krisztus, de tulajdonképpen a mi közösségünk, ami az új szövetségi közösség, az az apostoloknak a tanítása következtében jött létre. Ez azért fontos, mert van egy olyan ajándék is, mint apostol, aki úgymond hát új területekre elmegy és gyülekezeteket fog össze. Ez nem az az apostol. A 12 apostol az a 12 apostol, aki Krisztussal együtt voltak, és úgymond az ő tanításuk alapjára épült föl az egész keresztény egyház. Ez azért fontos, hogy amikor mi az alapokat nézzük, akkor Krisztusnak a beszéde és az apostoloknak a beszéde az ugyanilyen erejű számunkra, hiszen Krisztus áll az apostolok mögött is. Ezzel csak azt szeretném kifejezni, hogy az egész új szövetség az, ami megalapozza a mi életünket, és akár például azt, hogy hogyan választunk vezetőket, és természetesen az új szövetség mögött meg ott van az ószövetség, ami pedig mind Krisztusra mutat. Tehát az mi gyülekezetünknek a felépítése az, hogy Krisztus a vezető, és Isten igéje, az apostolok tanítása, az ószövetség, az új szövetség az alapja ami életünknek. És mindent ez alapján szeretnénk tenni. Természetesen minden tudományt, meg minden dolgot elfogadunk és használunk is. Tehát akár a gyülekezet vezetésében is a legújabb vezetési módszereket, tudományokat olvasgatjuk, és ezeket használjuk, de az alapja, az, amire építeni akarjuk, az csak egyedül Isten igéje. A Biblia az egész gyülekezetért való felelősséget azt a presbiterekre, vagy más szóval a püspökökre bízza. Ezt a két szót találjuk a Bibliában, hogy presbiter, illetve püspök, azokra, akik úgynevezett avatott vezetők. Az avatás az azt jelenti, hogy egy már felavatott vezető, aki úgymond kipróbált és már jó bizonyságot tesznek róla, avat föl egy másik avatott vezetőt. A presbiter és a püspök a véleményem szerint, Isten igében ebben egyébként különbözőképpen látnak felekezetek, az ugyanazt a csoportot jelöli, ezt utána is lehet nézni, hogy valamikor ugyanazokra az emberekre hol presbitert, hol püspököt használ az ige. A presbiter azt jelenti, hogy vén. Hitben vén. Egy olyan valaki, aki már régóta hívő, és úgymond van egyfajta bölcsessége. Ezt fejezi ki a presbiter szó. A püspök az azt jelenti, hogy felvigyázó, az az ő feladatát jelenti, hogy az egész közösségre vigyáz, hogy mit is kell neki tennie. Őket hívjuk avatottnak, és ők közöttük vannak evangélisták, pásztorok, proféták, taníták, tanítók, és apostolok, és ilyen értelemben a közösségeinket a baptista egyházban az avatottak vezetik, ők azok, akik felelősek az egész közösségért. Az avatottakat mindig egy másik avatott ember avathatja csak föl, természetesen a gyülekezetnek a tudtával. Viszont az avatottakat nem választjuk időről időre, hanem ez egy olyan megbízatás tulajdonképpen, mint egy szülői megbízatás, amikor valakinek lesz egy gyermeke, és most tudjátok, hogy az elmúlt héten megszületett Joachim a közösségünkben. Valaki apa lesz, akkor az nem 4 évente nem nincs választás otthon, hogy most ezután is leszek-e apa, vagy nem leszek, hanem az akkor egészen addig, amíg az a gyerek föl nem nő, addig ő apa lesz, utána is marad apa, akkor már egy picit más felelősséggel. Ugyanígy van a pásztorok, presbiterek, evangélistáknak a felelőssége. Viszont a közösségben vannak más vezetők is. Mi közösségünkben úgy mondjuk, hogy ők a megbízott szolgálók, ezeknek a szolgálatoknak lesz most a megerősítése, választása. Itt vannak tisztségviselők, szolgálattevők, megbízott vezetők, különböző felelősségekkel, és ők vezetik a közösséget. Tehát amikor egy keresztény gyülekezetet látunk, akkor tudnunk kell, hogy ennek a gyülekezetnek a feje Krisztus. Krisztus az avatott vezetőket bízta meg az egész gyülekezetért való felelősséggel. Tehát amiről Isten igéjében itt olvastunk, hogy akikben bízni kell, azért, mert ők számot fognak adni, ők az egész gyülekezetért fognak számot adni Isten előtt. Ők azok, akikben nem azért kell megbízni, mert ők valakik, vagy amilyenek, hanem azért, amiket végignéztünk, mert Isten áll mögöttük. És ők azok, akiknek nem a gyülekezetnek kell alapvetően számot adni, természetesen tartoznak valamilyen számadással a gyülekezetnek is, de alapvetően a számadás az Isten felé van. És ők így élnek, ez az ő szolgálatuk, hogy utána a végén majd Isten fogja számon kérni őket. Mik azok a dolgok, amik úgymond adottak nekünk ahhoz, hogy szolgáljunk. Akár az otthonunkban, akár a munkahelyünkön, akár a gyülekezetben. Háromféle dolgot látunk a Bibliában, ami egy embernek így a szolgálatát jellemzi. Az egyik a talentum, a másik a karizma, a harmadik pedig a jellem. Pár szót szeretnék ezekről beszélni. Mikor kapjuk ezeket? A talentumot azt születésünkkor kapjuk. Azok a dolgok, aki tehetséges a matematikába, vagy a zenébe, vagy kézügyessége van, sorolhatnék még sok-sok mindent. Ezeket minden ember kapja. Mindenkinek van valamilyen talentuma. És éppen most a legújabb kutatások azt boncolgatják, hogy sajnos a mai világ az csak néhány talentumot vesz figyelembe, és azok alapján osztályozza a gyerekeknek az értékét, és ez legfőképpen a matematikai gondolkodás, nem feltétlenül azt, hogy most számtamból jó, de hogy az a fajta, aki jól tud logikusan gondolkozni, azt tud érvényesülni, és azt mondja, még 9 féle ilyen adottság van, és azt mondja az a kutató, hogy hogy valamelyikben minden gyerek jó. Csak sajnos az iskola rendszerünk ezt nem mutatja meg. Na mindegy, ez egy másik téma, de hogy ez fontos tudni, hogy Isten adja a talentumokat. A karizmákat, lelki ajándékokat más szóval, azokat újjászületésünkkor kapunk. Tehát amikor megváltozik az életünk, amiről a lányok beszéltek most, hogy valami történt velük, és amiről beszéltek, hogy amikor még nem történt ez meg, akkor nem tudták, hogy mi ez a megtérés. Ez egy ilyen fura dolog, hogy mit is jelent megtérni. És azt mondja Isten igéje, hogy a megtéréskor Isten valamit létrehoz bennünk, amivel mássá leszünk. És már nem tudunk visszakerülni azzal, ami voltunk korábban, és ekkor ad nekünk ajándékokat, lelki ajándékokat. Ez is egyfajta tehetség, csak ez más jellegű, majd mindjárt látni fogjuk, hogy a jellem az pedig egy olyan dolog, ami formálódik az életünk során. Tehát születésünkkor igazából nincs nagyon jellemünk, és aztán szép lassan formál. Nagyon sok minden befolyásolja. Mire használjuk ezeket? Ugye a talentumokat a világban és az Úr munkájában is, tehát valaki jól tud számolni, akkor lehet például pénztáros a gyülekezetbe, és lehet gazdasági vezető mondjuk egy cégnél, tehát mind a két helyen lehet használni. Valakinek jó kézügyessége van, akkor a gyülekezetben is tudja ezt használni. A karbantartó napon, ami majd április, nem tudom, hanyadikán lesz. Április utolsó szombatja, így mondhatjuk, úgyhogy akinek kézügyessége van, az majd ott nyugodtan használhatja. De használhatja az ő munkájában is. A karizmákról, a lelki ajándékokról azt mondja Isten igéje, hogy az tulajdonképpen a gyülekezet építésére adatott. Tehát ezt nem annyira lehet használni a világban, maximum evangélizálásra. Az alapvetően arra adatott, hogy a gyülekezet épüljön által. És ez nagyon érdekes, hogy időnként ezek olyan dolgok, amik korábban nem is volt valakinek tehetsége. Például nem tudott mondjuk beszélni nagyon, meg nem is tud nagyon jól tanítani, de Isten megáldja mondjuk egy prédikálás ajándékával, és tud prédikálni. De ha megkérnéd arra, hogy egy iskolába tanítsa, azt mondaná, hogy ő ez abszolút nem ért, mert ez valami más. Ezt Isten csak arra adta. A jellem, az pedig úgy mondanám, hogy a váz. Ezt hoztam egy képet. Tehát tulajdonképpen a jelleme az embernek az a váz, ami tartja ezt az egészet. Tehát amire a talentumok, a karizmák, meg egyáltalán a te lényed épül, az, ami tartja. Tehát ha nincs valakinek jelleme, vagy azt mondanám, hogy rossz ez a dolog, ez ingatag, akkor a másik kettő nem tud megállni. Nem tudja igazából használni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy milyen a mi jellemünk, és majd a jövő héten erről fogunk Isten igéje alapján gondolkozni, hogy mit is mond Isten igéje a vezetőkről? És képzeljétek el, nagyon érdekes, hogy nem azt sorolja föl, hogy egy vezetőnek ilyen meg ilyen talentumai kellenek lenni. Nem sorol föl talentumokat. De még csak azt se sorolja föl, hogy milyen ajándékainak kell lenni, hanem a jelleméről beszél csak egy vezetőnek az Isten igéje, amikor arról beszél Pál, hogy kiket lehet választani. Hogyan használjuk? A talentumokat kamatoztatni kell, tudjuk, hogyha valaki kapott egy talentumot, akkor azt nem szabad elásni, hanem abból kettőt kell csinálni. Ha valaki kettőt kapott, abból négyet, és így tovább. Tehát a talentumainkat is számon fogja kérni az Isten. A karizmák az pedig egy olyan dolog, hogy ott igazából egy csatornának kell lennünk. Tehát ha valakinek van egy karizmája, mondjuk az, hogy bátorít valakit, akkor ő neki igazából csak oda kell adnia az ő énjét erre, hogy aztán Isten rajta keresztül bátorítson másokat. Tehát oda kell ülni valaki mellé, és ki kell nyitnom a számat, és meg kell kérdeznem, hogy vagy, látom, hogy sírtál, mi bajod van, és az Isten fogja őt ezen keresztül majd bátorítani. A jellem ugye az, ami megtartja a többit. Hogyan lehet növekedni ezekbe? Talentumot tanulni, képezni, gyakorolni. A karizmát használni kell, abban úgy lehet növekedni. Akkor tudunk növekedni, hogyha használjuk, ha elkezdjük tenni. És az egy érdekes dolog, Isten belevisz minket a vízre lépésbe, hogy még úgy érezzük, hogy ez nekünk nem megy, de ki kell lépnünk, és egyszer csak észreveszünk, hogy Isten használ bennünket. A jellemben pedig úgy lehet növekedni, hogy engedelmeskedünk az Istennek. Akkor növekszik ami jellemünk. Nem lehet jellemformáló tanfolyamokra elmenni, vagy el lehet menni, de igazából ott nem fog sokat növekedni a jellemed, hanem hogyha Istennek engedelmes életet élsz. Hát itt van néhány példa, amit most nem nézünk meg, ugye a Máté Evangélium a talentumos példázat az Efezusi levélben, amikor a karizmákat felsorolja, az 1 Timóteusnál pedig, amikor a jellemről beszél. Ezt most átugorjuk, ezt majd jövő héten fogjuk venni. Visszatérve az igéhez. Azt mondja Isten igéje, hogy bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak, hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozza, mert ez nem válnék javatokra. Hogyha én vezetett vagyok, akkor azt mondja nekem Isten igéje, hogy bízzak a vezetőbe. Nem azért kell nekem bíznom benne, mert ő nagyon sok talentummal van megáldva, nem azért, mert rengetegféle karizmája van, hanem azért kell megbíznom benne, mert Isten adta őt, és a bizalmamnak a legfőbb emberi kifejeződése az a jellemben van. És tudjátok miért? Emlékeztek, hogy a jellem az hogyan tud növekedni? Ha engedelmes vagyok. Ha egy ember nem engedelmes Istennek, akkor ő neki nem fog növekedni a jelleme. Tehát tulajdonképpen a jellem az egy ilyen lakmuszpapír, amit látunk, és hogyha a jelleme nagyon gáz valakinek, akkor lehet baromi tehetséges. Sok cégben van, hogy borzasztó főnökök vannak, akik nagyon tehetségesek valamibe, de a jellemük az tragédia. Lehet, hogy föl se vennénk még tagnak se egy gyülekezetbe, de ő egy vezérigazgató. De a gyülekezetben nem így van. A gyülekezetben azt kell mindig néznünk, hogy valakinek milyen a jelleme, de azért, mert az mutatja azt, hogy ő mennyire engedelmes az Istennek. És persze a jellem formálódik, tehát itt nem egyfajta jellem szint van, hogyha azt valaki megütötte lehet vezető, vagy nem, hanem látjuk, hogy együtt vagyunk a gyülekezetben, látjuk, hogy valaki növekszik. Látjuk a gyermekeinken, ahogy növekszenek. Látjuk egymáson, ahogy növekszünk. Mindenki máshonnan megy, az a lényeg, máshonnan indul. Az a lényeg, hogy merre haladsz. És a másik pedig a számadás, az pedig arról szól, hogy akármilyen felelősséged van, Isten előtt fogsz számot adni. Tehát úgy dolgozzál, úgy tegyed a dolgaidat, ahogy Istennek teszed. Mint tudjátok, a milánói dómnak a tetején állítólag van egy szobor, aminek a hátoldal is ki van faragva, az életben senki nem fogja látni, max esetleg egy karmantartó, aki oda föl mer mászni. De azt mondta az az ember, aki ezt csinálta, hogy ő azért faragta ott hátul is ki, mert az Istennek faragta ezt. És ez nagyon jó kifejezi azt, hogy kinek szolgálunk, kinek csináljuk a dolgokat. Ha a hátoldalát nem faragjuk ki, akkor ez azt jelenti, hogy embereknek tetszünk. Nyilván ezzel nem mondom, hogy egy szobornak ki kell feltétlenül faragni a hátoldalát, értitek a példát, de hogy annak az embernek a lelkülete azt fejezte ki, hogy amit ő csinál, az Istennek csinál. És emlékeztek arra a képre, arra a hajós képre, amikor van a tenger, és akkor van a hajó, ami mi vagyunk a hajó, és hogy mi is a vitorla. Emlékszik valaki arra, hogy a gyülekezet hajója, vagy a te hajód mikor tud szárnyalni, mikor tudja fogni az Istentől való szelet? Hát ha jó vitorlád van, és a vitorla az a Krisztusnak való szolgálat. Ha ez ott van az életedben, akkor tud szárnyalni az életed. Ha Istennek szolgálsz, hogyha tudod, hogy a számadás az nem az emberek és te közötted van, ott a világban valakinek összejön a számadás, és emberek is megdicsérik, vagy éppen lebukik, valaki meg nem. Olyat is látunk, aki egész életében lopott, csalt, hazudott, és így halt meg boldogan. Időzőjelben nem bukott le. Tehát a világban ez nincs. De Isten előtt nincs ilyen. Isten előtt mindenki megkapja az ő dicséretét, és mindenki számadásra fog jutni. És az utolsó ige, amit szeretnék hozni, hogy ami egy nagyon fontos szempont még a gyülekezethez, és a vezetőkhöz, és mindannyiunkhoz, akik benne vagyunk, Jézusnak az imádsága, a kereszt előtti imádsága, én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Krisztus az, aki az életét adta a gyülekezetért. Ő adta az életét a szombathelyi gyülekezetért is, hogy ez jól működjön. Hogy az Isten dicsőségére legyen. Ő adta az életét a vezetőkért, akiket fogunk választani, akik felelősséggel lesznek megbízva. Ő adta az életét mindenkiért, a tagokért. Ő azért adta az életét, hogy növekedhessen az ő egyháza, hogy az emberek megtalálják az örök üdvösséget. Ez az, ami bennünket motiválni kell, hogy motiváljon, amikor egy vezetőre nézünk, és segítjük őt, és azt mondjuk, hogy odaállunk mögé, mert attól függetlenül, hogy tetszik nekünk, vagy nem tetszik a dolog, odaállunk mögé, mert Isten áll mögötte. És ez az, ami kell, hogy motiváljunk bennünket, amikor elvállalunk valamit, hogy akkor az Istennek fogom ezt tenni. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked a te egyházadat. Köszönjük neked ezt a csodálatos szervezetet, amit nem lehet összehasonlítani semmilyen világi szervezettel, amelyik úgy működik, a te hatalmas egyházad, amiben minden hívő benne van, hogy tökéletes rend van benne. És aki oda belép, az az örök életet találja meg. Köszönjük neked ezt, Uram. És köszönjük, hogy te adtál gyülekezeteket, annak az egyháznak a helyi leképeződéseit, ahol mi élhetünk, és egy család lehetünk, Uram, egymással. Köszönjük neked ezt. És most azért kérünk téged, hogy őrizd meg ennek a gyülekezetnek az egymás felé való szeretetét, tiszteletét, megbecsülését. Őrizd meg ezt a békét. Uram, tudjuk, hogy ez tőled van, amilyen ez a gyülekezet. És így hozzuk most eléd mindazokat, akik bemerítkezésre készülnek, hozzuk eléd azokat, akik valami feladatot fognak kapni, hozzuk eléd magunkat, akik vezetettek leszünk, hogy adj nekünk segítséget, hogy ez veled legyen közös ügyünk. Hiszen tudjuk, hogy te vagy az, aki adsz nekünk életet, te vagy az, aki számon kérsz bennünket, te vagy az, aki miatt örök életünk lehet. Köszönjük, Uram, a keresztet, köszönjük, hogy bűnbocsánatot adtál, köszönjük, Uram, a szabadságot, ami csak benned lehet meg. Ámen. Ámen. Most egy éneket fogunk énekelni, ebben is válaszolunk a mi Urunknak.